Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előadás bevezetéseként engedjenek meg néhány rövid gondolatot. 1970-es évek végén, 80-as évek elején egy olyan illúzió született, miszerint a fertőző betegségekkel az orvostudománynak a továbbiakban olyan sok gondja nem lesz. Hisz ezek a hatalmas nagy járványok nem fogják veszélyeztetni az emberiséget, és koncentrálhat az egészségügy a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére. Erre hivatalos kormányprogramok születtek akkor. Ma tudjuk, hogy ez illúzió. Bárha akkor figyelmesebben végiggondolták volna ezt a stratégiát, azért akkor már voltak komoly, aggasztó jelek. Ilyen volt például, hogy bármennyire is mondták, azért a klasszikus nemi betegségek, a klasszikus járványok is a világ különböző elhagyottabb, szegényebb részein azért mégiscsak felütötték a fejüket. Aztán új kórokozók jelentek meg, ezek között voltak baktériumok, vírusok, sőt gombák is, amelyek súlyos egészségkárosító betegségeket tudtak okozni. Megváltoztak a kórokozók is, hiszen sok közülük az egyébként tényleg nagyszerű antibiotikumokra rezisztens lett, és változatlanul betegségek egész sorát provokálta. Aztán voltak a bravúr műtétek, amelyeknél mindent jól meg lehetett csinálni, át lehetett ültetni előről, hátra, felülről, le, de egyszer csak jöttek a fatális szövődmények, és ezek döntő többségben fertőzéses szövődmények voltak. És végül nem utolsó sorba, és ez a kötő gondolat a mai előadás témájához, hát a klasszikus nemi betegségeket nem sikerült egyszerűen megfékezni. Holott erre minden lehetőség adott volt elméletileg. Hiszen ami a klasszikus orvoslás célkitűzése egy betegség legyőzése kapcsán, az, hogy felismerjék, diagnosztizálni tudják, pontosan ismerjék a patomechanizmusát, legyen megfelelő gyógyszer, megfelelő mennyiségben. Ezt a klasszikus nemi betegségek esetében ezt az orvostudomány, ezeket a kritériumokat teljesítette. Ennek ellenére nem sikerült ezeket a betegségeket felszámolni, és majd még egy mondat erejéig a szkepticizmusomat a végén újra kifejtem. Én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet majd. És hogy miért? Erről szól az előadás. Azt hiszem, hogy ez az STD rövidítés, ez sokuknak érthető, többeknek nem érthető. De ha azt mondom, hogy ezt a kifejezést, hogy sexually transmitted disease, ezt mi tulajdonképpen a régi értelembe vett nemi betegség helyett használjuk, akkor úgy hiszem, hogy lassan irányba tudunk állni. Van egy modernebb szinonímája is, ez a STI, amit az utóbbi években használnak. A baj ezekkel az, hogy igazán szabatosan nem lehet lefordítani. Azt kell mondjam, hogy talán egyetlen nyelvre sem, így magyarra sem. Különböző kisé nehézkes fordítások adódnak. Én magam a szexuális érintkezéssel terjedő fertőző betegségeket, terminológiát használom. Ez is egy kicsit zötyögős, de legalább leíró jellegénél fogva pontosan arról szól, amiről ezek a fertőzések. Miben különbözik a régi nemi betegség meghatározástól? A régi nemi betegségek címszó alatt tulajdonképpen az orvostudománynak egy relatíve zárt kis részét értettük. Négy ilyen fertőző betegség tartozott ide. Ebből a szifilisz és a gonorrea, ez Magyarországon is előfordult, mindennapos volt. A másik kettő, a limfogranulóma, venereum és az ulcus molli, ezeket nem látjuk, ezek szubtrópusi, trópusi országokban fordult elő. Ha Magyarországon diagnosztizáltuk egyáltalán, az mindig import volt. A fogalomban négy fontos elem van, amelyiket külön szeretnék röviden értelmezni. Kifejezi tehát, hogy emberről emberre terjed, de ennek, ezek a fertőző ágensek, de ennek a terjedésnek egy sajátságos módja van, nem cseppfertőzés, nem állott barackgombóc elfogyasztása, hanem egy jellegzetes, az emberi ösztönnel kapcsolatban lévő tevékenység. Benne foglaltatik az, ebben az új kifejezésben, hogy az így közvetített kórokozók száma nagy. Nem arra a négy kórokozóra korlátozódik csak, mint a korábbi nemi betegségek fogalom. Nagyon fontos tulajdonságuk, és ez valahol tartalmi elemként benne van ebben az elnevezésben, hogy az egyént és a társadalmat egymástól függően direkt és indirekt módon is károsítják. Ez majd a későbbiekben természetesen egyértelmű lesz. És végül, ez nagyon fontos momentum, hogy ezeknek a fertőzéseknek a társadalmi meghatározottsága az rendkívül fontos és rendkívül súlyosan esik alatba. A kifejezés olyan szempontból is pozitívum, hogy amíg a klasszikus nemi betegségek kifejezést igazából egy olyan betegségcsoportra értették, amelyik egy kicsit szegregálódott az orvostudománytól, ez a kifejezés, ez lehetővé teszi, hogy egy interdisziplináris, azaz több szakma érdeklődésére joggal számot tartható kérdéskomplexumnak a megjelölésére szolgáljon, amelyikben a nőgyógyász, urológus, bőrgyógyász, szociológus, pszichológus egyaránt komoly feladatokkal kell, hogy rendelkezzék. Tehát egy kicsit felértékelődött. Nos, hogy mennyire értékelődött fel, azt az előadásomnak a következő részében fogom illusztrálni, de előtte még tekintsük át azokat a betegségeket, amelyeket ma ebbe a fogalomkörbe tudunk sorolni. Vannak köztük bakteriális fertőzések, mint látják, fenn vannak tüntetve a kórokozók, és mellette azok a klinikai tünetegyüttesek, amelyeket ezek okoznak. Ezek a baktériumok által okozottak között találhatók a régi értelembe vett klasszikus nemi betegségek is. Zömében nem kötelezően bejelentendő betegség, kivéve a klasszikus nemi betegséget és a klamídia fertőzést. Aztán súlyos vírusfertőzések, azok, amelyek még ide tartoznak, mint látják, ezek is szép számmal vannak, és ezek között találjuk talán azokat a fertőzéseket, amelyek direkt módon az életre leginkább veszélyesek, és legtöbb problémát okoznak. De emellett találunk gombákat, léteznek egysejtű protozomfertőzések, és különböző élősdiek is okoznak ilyen fertőzést. Ezeknek a jelentősége számszerűségükben nem kicsi, csak az életed veszélyeztető szempontból talán nem vetekedhetnek az előtte lévő két nagyobb betegségcsoporttal. Talán még azt kellene ennek kapcsán elmondanom, hogy tekintettel arra, hogy ezek nagy része a világ sok részén nem kötelezően bejelentett, igazából a pontos számukat ezeknek nem nagyon tudjuk. Becsüljük. Különböző becslések alapján, amelyekben nagyon rafinált matematikai modelleket is használnak, próbálják ezeket a betegségeket valami módon súlyukban, nagyságrendjükben megközelíteni. Járványtani sajátosságaik is részben eltérnek az egyéb fertőző betegségektől. Például ilyen a folyamatos jelenlét. A látható felszín alatt ezek a fertőzések mindig jelen vannak. Bizonyos aktuális helyzetekben láthatóvá, tapasztalhatóvá válnak, de a folyamatos jelenlét az nagyon jellemzi őket. Van egy másik ilyen tulajdonságuk, hogy a gazdag és a szegény országokban egyaránt előfordulnak. Szinte függetlenek attól, az elterjedésük független attól, hogy ez egy iparosodott, nagyszerű egészségügyi rendszerrel rendelkező ország, vagy elmaradott, nagyon rossz egészségügyel rendelkező ország. Veszélyeztetett csoportok jobban meghatározhatók ezekben az esetekben. De jól lehetett tapasztalni ezt mondjuk az utolsó járványok idején, hogy alakult a HIV-fertőzésben a leginkább veszélyeztetett csoportoknak a részvétele, ami természetesen azzal az előnnyel jár, hogy ha megelőző aktivitást akarnak, azt mégiscsak célszerű az adott csoportra, amennyire ez lehetséges, célzottan megoldani. Nagyon gyakoriak a többszörös fertőzések. Tehát ugyanabból az egy kapcsolatból, vagy két kapcsolatból, vagy N kapcsolatból, mert ma már ugye ezt is mondhatjuk, egyszerre egy időben több kórokozóval is fertőződhetik az illető, és ezek adott esetben különböző szövődményeket, de diagnosztikában is időnként nehézségeket okozhatnak. Nos, a lappangó kifejezés, amit az előadásom címében én javasoltam a szerkesztőknek, körülbelül ezeket a tényeket kívánta egy kicsit előrevetíteni, noha megengedem, hogy talán nem igazán fedi a tényleges helyzetet. Azonban vannak a kórokozóknak, amelyeket STD kórokozóknak hívunk, és ebből most körülbelül 20-22 ilyen kórokozót tartanak nyilván. Ezeknek bizonyos biológiai sajátosságai is alkalmassá teszik őket a komoly probléma teremtésre. Ilyen sajátosságok például mikrobiológiai szempontból nagyon kényesek. Ez magyarázza azt, hogy ezek miért lehettek a szexuális aktivitással átvihető, hogy választottak ki a többi kórokozók közül, hiszen így biztosítható leginkább az a lehetőség, hogy optimális biológiai biztos környezetből nagyon gyorsan átkerülhetnek hasonlóan számukra megfelelő kedvező környezetbe. Viszonylag hosszú a fertőzést követő lappangási idő, tehát a tünetek megjelenése. Ez is eléggé általános ezeknél a kórokozóknál. Tehát ez a járvány lélektani szempontból ugye teljesen érthető, hogy mire az illető magán észreveszi, hogy ő fertőz, hát addig is már jó néhány kapcsolatot létesít és fertőz. Vannak közöttük szép számmal úgynevezett fakultatív paraziták, és ezek a fakultatív paraziták együtt járhatnak tünetmentes hordozással, ami járványtani szempontból megint egy nagyon komoly tulajdonság. És az is érdekes, hogy a kórokozók közül ezek tartós immunitást nem hagynak maguk után. Klamídia nagyon rövid ideig mondjuk ilyen immunitást maga után hagy, következésképpen újra fertőződhet, de egy másik ilyen probléma az ebből adódik, hogy az egész vakcinációs technika is ilyen szempontból ma leszámítva talán a humán papillomavírus esetében az egész vakcináció a jövőbeni kifutása ma még nem jósolható meg. A jelentőségét, ha vizsgáljuk ezeknek, feltétlenül ki kell térnünk mindenek előtt az eseteknek a rendkívül nagy számára. A WHO-nak egy 1998-as becslése szerint nem is az összes STD betegséget sorolták fel, de látható, hogy ezt mind úgy körülbelül összeadjuk, ez egy 250 milliárd embert jelent, tehát évente ebből a 8 megbetegedésből ennyit becsülnek a világon. Ez azért nagyon komoly szám természetesen. A következő képen azt lehet látni, egy amerikai becslés Magyarországra történő adaptálását, és előre is elnézést kérek önöktől. Én tudom, hogy ez nem eléggé tisztességes dolog. Ez a becslés azt mondja, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 13 millió STD beteg, friss STD fertőzött van évente. Ez Magyarországon feltételezi, hogy körülbelül 400-450 ezer ilyen eset legyen. Hogy a becslés azért nem nagyon rossz, vagy nincs távol a valóságtól, ezt talán azzal lehet bizonyítani, hogy ebben a becslésben 11 ezer szifiliszes fertőzést becsülnek az Egyesült Államokban. Ugyanezzel az átszámolással ez Magyarországon 380 szifiliszes embert jelentene. Ebben az évben, amikor a becslés született, Magyarországon 382 ilyen fertőzött volt. Nagyon jó az összeesés, legalábbis ami az egyes betegség esetén vonatkozik. A költségekről is kell ilyenkor beszélni. Ugye ugyancsak ebben az amerikai becslésben szerepel, hogy ez a 13 millió betegnek a direkt, illetve járulékos költsége az durván 10 milliárd dollár. Nagyon nagy szám, hogyha ezt átszámoljuk, most a magyar, folytatjuk ezt a képletet és átszámoljuk, ez kb. 6,5 milliárd forintot jelent. Ez egy gyönyörű álom lenne Magyarországon, ugye? Ez csak a számolásban sikerült így kialakítani. Az azonban biztos, hogy mindenféleképpen egy nagyon komoly tehertétel is. Miután ebben nagyon nehéz a járulékos költségeket tovább gördíteni. Én azt gondolom, hogy ez a szám ez alulbecsült is. A következő pont, ahol a betegségnek a jelentőségét igazán nyakon lehet csípni, az ennek a betegségcsoportnak, az, ahol arról van szó, hogy milyen nagyon fontos közegészségügyi, demográfiai kérdésekhez kapcsolódik direkt módon. Vegyük egy közegészségügyi kérdést. Ezek a betegségek közül elsősorban azok, amelyek hámhiányt okoznak, ezen betegségek között van a szifilisz, a herpesz, a lágyfekély, azok kimutathatóan, statisztikailag is értékelhető módon nagyságrendekkel növelik a veszélyeztetettséget a HIV-fertőzés szempontjából. Nagyon fontos területe ennek a kérdéskörnek, hogy olyan kórokozó is tartozik, és ráadásul a fiatal korosztályt elsősorban érintő, leggyakoribb fertőzéseket okozó humán papilloma vírus, amelyik a direkt kapcsolatban van, és ez ma bizonyított, a húgyivarszervi daganatok közül elsősorban a méhnyak rákkal. De ettől függetlenül egyéb rákokat is okozhatnak szexuális úton átvitt vírusok. De ezért tessék elképzelni ennek azért az ijesztő jellegét, hogy adott egy nagyon intenzív közlekedési mód, adott egy kórokozó, amit ezen keresztül közvetíteni lehet, ami rákot okoz. Ennek úgy hiszem a jelentőségét külön nem kell indokolnom. A következő kérdéskör a meddőség, amelyikkel köztudottan ezek a fertőzések szoros kapcsolatban. Ma Magyarországon arról beszélni, hogy ennek jelentősége van, úgy gondolom, hogy ostobaság lenne. Hát, hogy az elmúlt 15-19 évben, ugye azt hiszem 1250 per százezres nagyságról ma azt hiszem 940 élveszülés van százezres populációra. Ezen idő alatt ezek a fertőzések pedig lendületesen, szépen és konzekvensen emelkedtek. Ezek között szerepelnek részben olyanok, amelyek nagy gyulladást produkálnak, és ezeknek a gyulladásoknak az eredménye az, hogy különböző összenövések keletkeznek, elsősorban ez a nőkre vonatkozik, de férfiaknál is előfordul. Vagy direkt a kórokozóknak a direkt fertőző toxikus hatása az, ami például herpesz vírus a férfiaknál a spermiumok számát, mozgását állandóan vagy átmenetileg csökkenti. Tehát nem véletlen az, hogy ezeket a betegségeket ilyen szempontból külön is értékelni célszerű. És végül a szülés körüli szövődmények, ez is végül, ha úgy gondolom, demográfiai kérdés is lehet, ezeknek jelentős hányadában szerepelnek a streptokokkusz fertőzés, aztán a mikoplazma fertőzés, aztán a különböző vertikálisan a újszülöttnek továbbadott fertőzés, ez mind demográfiai lukakkal jár a továbbiakban. Igazából itt most, ha az időm engedné, akkor néhány szót kellene szólnom azokról a leggyakoribb betegségekről, fertőzésekről, amelyek itt ebben a kontextusban szóba jöhetnek. Attól tartok azonban, hogy csak a gonorreáról fogok tudni egy kicsit bővebben beszélni, és a klamídiáról. A gonorrea fertőzés a legrégebbi fertőzés, amit ismer az emberiség. Ez a Leviták könyvében már szerepel, és pontosan le is van írva. És azóta tulajdonképpen együtt él az emberiséggel. Valójában egy nagyon erős húgysőfolyást okoz férfiaknál, nőknél a tünetek sokkal szolidabbak. Ennek megint járványügyi konzekvenciája van, mert a nők ezt később veszik észre. És a gonorrea azért érdekes, mert hisz hisz gondolják végig, hogy több ezer éve nem sikerült kinőnünk belőle. Olyannyira nem, hogy az elmúlt évtizedben volt egy eléggé markáns csökkenés a gonorrea incidenciába világszerte. Ez valószínű azzal függött össze, hogy a népesség jól átitatódott antibiotikumokkal, amit más okból szedtek, így a fertőzés nem nagyon alakult ki. De az utóbbi időben azonban azt tapasztaljuk, hogy egyrészt a gonorrea törzsek között egyre inkább nő a klasszikus kezelésben használt penicillin rezisztens törzsek száma, de az azóta már újólag kipróbált antibiotikummal szemben is megjelentek ezek a rezisztens törzsek, és valójában újra bizonyos veszélyeztetett körzetekben, például Londonban a fiatal homoszexuálisok között a gonorrea megbetegedés elkezdett nőni. A másik a klamídia fertőzés, divatos. Azt hiszem ma az egyik legdivatosabb, leginkább ismert kórokozó. Régtől fogva van azonban, hogy ilyen komoly STD kórokozó lenne, ezt nem nagyon gondoltuk. Azóta azonban már több területen is felvetették ennek a kóroki szerepét. Ez egy nagyon érzékeny, csak sejten belül élni tudó, ott egy jellegzetes biológiai ciklussal rendelkező kórokozó. És a mai szövődményekben, miután klamidiából biztos, hogy több van, többszörösének kell lenni, mint gonorreából, azokról a szövődményekről beszélek, amelyeket az előbb itt a szülés körüli szövődmények, a meddőség területén, én úgy gondolom, hogy a klamidia játszik döntő szerepet. És akkor a szifiliszről, arról pedig hivatalból kell egy szót ejtenem. Azért, mert a szifilisz az a emberiség történetének valójában szerves része. Annak idején, ugye ő azt mondják, hogy ő új keletű, Kolumbusz Kristóf hajósait okoljuk érte, akik ezt hazahozták a 15. 16. században, aztán szétszóródott Európában. Tény az, hogy egy egészen más jellegű fertőző betegség volt, és azért kell a szifiliszről beszélni, mert ez nagyon jó modellje annak, hogy az idő múlásával az ember és az ő patogén kórokozója milyen algoritmusokat alakít ki a együttlét kapcsán, és ebben ilyen hosszú távon is milyen érdekes koreográfia adódik. Tehát kezdetben a szifilisz az egy magas lázzal járó, rendkívül aktív, akut fertőző betegség volt, és nagyon gyorsan szóródott, nagyon gyorsan, de nem csak egyik emberről a másikra, de most földrajzi mértékben is. Hát a Kolumbusz megérkezte után 3 évvel az első brassói nagy járványt már leírták, pedig hát akkor a közlekedés nem volt azért hasonlítható a mostanihoz. Aztán valahogy megszelidült, tehát hozzászokott talán az emberi szervezethez, és ma egy viszonylag konszolidált fertőző betegség, amelyiknek a kialakulása és a tünetek egymás utániságában pontosan követhető a szervezetnek a védekezése, a kórokozónak az újra és újra fellángolása. Nos, hát az a probléma, hogy mikor bekerül a kórokozó a szervezetbe, akkor egy viszonylag hosszú inkubációs idő után gyorsan eljut a nyirokcsomókba, de a szervezet nem ismeri fel ennek a idegen voltát, mert a felszíne ennek a baktériumnak, a treponémának, akkor nem alkalmas arra, hogy a szokásos immunrendszert beindítsa. Ilyenkor aztán kialakul a primér szifilisz, a primér szifilisz visszafejlődik, utána jön a másodlagos szifilisz. Itt már az eredeti, majd mutatok képeket, de egy kis kommentárral. Az eredeti behatolási kapu körül kialakult elváltozást, itt most már nagy számban, igen sok kórokozó, nagy számú bőrtünetet mutatva jelenik meg, és ilyenkor már természetesen a vérvizsgálattal ez ki is mutatható, majd utána jön a késői látens szifilisz, és végül a harmadlagos szifilisz. Az illusztrálással komoly gondom volt, mert nem tudtam hozni eredeti felvételeket, ezért ha visszamehetnénk, igen, 1833-ból származnak ezek a rajzok, de ezen a klinikai képek rajta vannak. Akkoriban nagyszerű bőrgyógyászaton dolgozó, a Hebra klinikán dolgozó festőművész volt, aki ezeket a képeket festette. Tehát itt a primér szifilisz az egy darabos csúnya elváltozás, van a sok elemű második szifilisz, és végül itt van, amikor a szervezet már kapcsol, hogy itt van egy betolakodó, elkezd ellene védekezni, kialakítja körülötte a védekező rendszerét, a csoportosabbá válnak a tünetek, és ebben az időben már nem nagyon fertőz a szifilisz. Ha szabad, menjünk akkor tovább, és akkor... Most gyors ütemben fogom kérni, hogy szaladjunk át a statisztikai adatokon. 85 és 2004 közötti időszakot mutatom be. Azt lehet látni, hogy ennek az első felében egészen 90-ig csökkent a szifiliszes incidencia, ezt ugye 100 000 lakósra számítják a fertőzött esetek számát, és azóta szépen, konzekvensen, folyamatosan emelkedik. Kérem, nem csak nálunk. Körülöttünk lévő és elsősorban keletre fekvő országokban jól látható, hogy ugyanez az emelkedés csak sokkal drámaibb mértékben tapasztalható. Itt látják, hogy nagyságrendben tízszeres, vagy dupla, kétszeres nagyságrendben fordul elő a volt orosz utódállamokban. A szifiliszen kívül, amelyiket említettem, hogy nagyon jó modell, lehet látni azt, hogy a HIV-fertőzés Magyarországon, és az egyéb STD fertőzés is közel párhuzamosan alakul, és egyedül a gonorrea az, amelyik a már előbb említett világtrendnek kicsit megfelelően csökken. Következőben azt mutatnám, hogy egy viccet követtem el, amelyiknek a lényege az, hogy eseményeket rátettem erre a görbére. Ugyanis azt mondták, hogy a nagy társadalmi mozgás okozza kelet-európai országokban a nemi betegségeknek egy ilyen fokú növekedését. Tehát ide írtam. Emberarcú szocializmus, puha diktatúra, innen kapitalizmus, piacgazdaság, privatizáció, demokrácia, puha diktatúra, és pont a görbe legalacsonyabb pontjánál történt az első szabad választás és a köztársaság kikiáltása. Tehát mikor én azt mondom, hogy a társadalmi determináció ezeknek a betegségeknek meghatározó, nem erre gondoltam, mert ez így ebben a formában nyilván vicc. Kérem, azért vicc, mert nem ezek a nagy változások azok, amelyek döntően befolyásolják ezeket a betegségeket, hanem ezek a változások tovább gördülnek, és mindennapos embereket, embercsoportokat érintő tények kialakulnak. Szociális körülmények ki, amik befolyásolják. Iskolázottsággá, ami majd látjuk, befolyásolhatja. Prostitúció, kábítószer, de talán a mobilitás a legfontosabb, és ezen túlmenően ezek meghatározzák azt a szexuális magatartást, amelyiknek eredményeként ez létrejöhet. Hogy a horizontális mobilitás, ennek is talán a legvoluminózusabb része, a migráció hogy befolyásolta az epidemiológiai helyzetet, a járványtani helyzetet, ez az ábra mutatja két megyének a 15 éves szifiliszes incidencia értékeit. Azt lehet látni, hogy menekült táborokat ugye 96-ban alakították ki a két megyében, és tessék figyelni, az addigi értékek hirtelenjében többszörösére felugranak az adott területen, itt feltüntetve látják a befogadottaknak a számát is, jelezve ezzel, hogy igen, ennek döntő szerepe volt a morbiditás alakulásában. Néhány, ezt most már nagyon gyorsan fogom, néhány olyan képet, diagramot fogok itt bemutatni önöknek, amelyik mutatja, hogy megváltozott azért a szexualitáshoz való viszony Magyarországon. És ezt gyaníthatom, nem vagyok benne biztos, de gyanítom, hogy egyik oka lehet ezeknek a statisztikai változásoknak. Az egyik, fel kell hívnom Tóth László doktor munkájára a figyelmet, aki 91-ben és 96-ban készített felmérést, és nagyon jól elhelyezett kérdésekre. Én néhányat ebből kiválasztottam. Az egyik az, hogy a válaszadók hogyan értékelték a nemi életet, milyen viszonyuk volt hozzá, és ebből azt látjuk, hogy ugye több mint a 90% rettenetesen pozitívan értékelte a nemi életet. A nemi érintkezések gyakoriságáról azt mondhatjuk, hogy az embereknek közel 1/5 hetente többször, de több mint 1/3 heti rendszerességgel élt nemi életet. Ebben lényeges változás a két felmérés között nem volt, tehát nem függ össze a piacgazdálkodással. Kik voltak a szexuális partnerek a kérdésre? Azt lehet, hogy mondani, hogy kezdetben hát csak a későbbi feleség vagy férj, de aztán a 96-os felmérésnél kiderült, hogy több mint felébe mellettük már egyéb partnerek is voltak. Következésképpen ez azt jelenti, hogy a promiszkuitás ez össznépi jelenségé vált. Egy érdekes dolog, ezt tessék megnézni, a felsőfokú végzettek aránya. Itt az van, a piros szín azt jelenti, hogy az illetőnek több mint 9 partnere volt saját bevallása szerint. És tetszenek látni, hogy ez a felsőfokú végzettségűek esetében majdnem a felének 9-nél több partnere volt. Kétféleképpen lehet magyarázni, az egyikük, hogy a szociális hierarchiában olyan helyen foglalnak helyet, hogy ezt megengedhetik maguknak. A másik az, hogy talán a tudás az nem biztos, hogy eléggé véd a veszélyeztető magatartás ellen. Európában összehasonlították ebben a vizsgálatban, magunk is részt vettünk, hát itt is lehet látni azt, hogy a felsőfokú végzettségűeket tekintve mi magyarok első helyen állunk Európában. Tovább. Három képet szeretnék még bemutatni önöknek a legesendőbb korosztályról, a tizenévesekről. Erről ez a magyar átlag, ebbe belesimul a tizenévesek incidencia görbéje, és azt lehet látni, hogy önáluk már az emelkedés hamarabb elkezdődött, vagy 3 évvel korábban, mint az átlagban, az összes magyar populációban. Ha megnézzük vidék és Budapest összehasonlításban, azt látjuk, hogy a budapesti tiniknél a magyar átlag felett körülbelül dupla értékeket találunk kezdettől fogva. A következő ábrán azt fogjuk látni, hogy a fiú és lány bontásban a lányok talán egy kissé veszélyeztetettebb országos átlagban is, de ha a következő ábrán látjuk a budapesti tini lányok megbetegedési arányai, azok körülbelül 3-szorosak, 2-szeresek a magyar átlagnál. Ennek a magyarázata, és tovább most én itt tovább nem vetítek, a magyarázata nagyon egyszerű. A szexuális magatartásra vonatkozó paraméterek közül az egyik nagyon fontos a nemi élet kezdete. Nos, ebben a relációban a magyar tinédzserek, magyar tizenévesek világviszonylatban, az összes összehasonlító statisztikában legalább második helyen vannak. Ez olyan tény, amin úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk, és ezek különböző olyan adatok, amelyek különböző forrásokból származnak, nem manipulált források. Én még egy utolsót, hogyha kérhetném, a legutolsó képet. Hogy ez hogy alakul a városokban, az átlagos életkor Budapesten ugye a legalacsonyabb, hogy alakul falun. Itt látnak egy animált képet arról, hogy a prevenciónak milyen nehézségei vannak, és ezt hadd szabadjon még elmondanom, mert különben nem lehetek nyugodt lelkiismerettel szkeptikus. Arról szól, ugye, hogy egy ember demográfiai meghatározói, aztán a személyisége, összetett személyisége, a harmadik a társadalom lélektani változók, ismeretek, hiedelmek és értékek önmagában őt meghatározzák, mellette elhelyezhetjük a társadalom kulturális változókat, elhelyezhetjük társadalmi döntéseket. Most a mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy létesíthetünk-e, létesítsünk-e nem kontrollált, veszélyes nemi kapcsolatot, és ehhez hozzáadni, hogy társadalmi tevékenységek, aktivitások, a magatartás, a veszélyeztetettség, az egészséges életmód ismerete. Na most ez egy nagyon bonyolult, oda-vissza serkentő és gátló kapcsolatrendszer, amelyikben itt én csak az egyszerűsítés kedvéért egyetlen egy szemét szerepeltettem, holott ugye, ha úgy veszem, hogy még ha a hagyományos nemi kapcsolatot vesszük is, ott is ketten vannak, de tessék elképzelni, hogy ez a rendszer hogy alakul mondjuk egy több résztvevős kapcsolat során. Tehát mindezek alapján én úgy látom, hogy a társadalmi méretű prevenciónak a lehetősége ma nagyon összetett, nem orvosi feladat. És orvosnak pedig csak az az egy dolga maradhat ezek után, hogy azt mondja, hogy hát kérem szépen, a gumiófszer. És lássuk be, hogy ez olyan kicsit dehonestáló szituáció. Köszönöm szépen.